Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Az életet mindig védelmezni kell. Ferenc pápa üzenete a betegek világnapjára. Interjú a teheráni nunciussal. Ferenc pápa aggodalommal követi az amerikai-iráni konfliktus eseményeit. Amerikai történész konferencián foglalkoznak a Vatikáni Rádió és Filmtár történetével. Ókeresztény templomot tártak fel Etiópiában. A korai Aksumi királyság megtérésének jele. Az életet mindig védelmezni kell. Ferenc pápa üzenete a betegek világnapjára. Ferenc pápa január 3-án Jézus Szent nevének ünnepén keltezte a betegek 28. világnapjára írt üzenetét, amelynek címe Máté evangéliumából vett idézet. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik megvagytok terhelve, én felüdítelek benneteket. Az üzenetben a pápa leszögezi az egyház tanítását, az életet fogantatása pillanatától kezdve, a természetes halál beálltáig mindig védelmezni, tisztelni, szolgálni kell. Szent II. János Pál pápa rendelkezése nyomán 1993 óta február 11-e Szűz Mária első lurdi jelenésének emléknapja, a betegek világnapja. Az idei világnapon Jézus a betegekhez, elnyomottakhoz, szegényekhez intézi felhívását, azokhoz, akik tudják, hogy teljesen Istentől függnek, akiket megsebzett a megpróbáltatások súlya és gyógyulásra van szükségük, írja üzenetében Ferenc pápa. Az egészségügyi dolgozókat arra biztatja, hogy keresztény szeretettel gondozzák a betegeket, a kormányokhoz pedig felhívást intéz, mindenki számára biztosítsák az egészségügyi ellátást, különös tekintettel a szegényekre. Jézus szavai: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket, a kegyelem titokzatos útját jelölik, amely enyhülés kínál fel az elfáradtaknak, kifejezik Jézus szolidaritását az elcsüggett és szenvedő emberiséggel. Kezdi üzenetét a pápa, hangsúlyozva, hogy Jézus Krisztus nem törvényeket kényszerít a szenvedőkre, hanem felkínálja irgalmasságát. Jézus Krisztus maga is megtapasztalta az emberi szenvedést, és ő maga is vigaszt kapott az atyától. Csak azt tud vigaszt nyújtani másoknak, aki személyesen megtapasztalta a szenvedést. Fejti ki üzenetében a pápa, majd felsorolja a szenvedések különféle súlyos fajtáit, mint a gyógyíthatatlan és krónikus betegségek, pszichikai patológiák olyanok, amelyek rehabilitációt, palliatív ellátást igényelnek, gyermekkori és időskori betegségek. Hangsúlyozza, hogy a gyógyítás mellett a gondozásra is szükség van az átfogó, mindenre kiterjedő gyógyuláshoz, mivel a beteg testi integritásán túl sérültnek érzi kapcsolati, értelmi, érzelmi és spirituális dimenzióját is. Ezért támogatást, buzdítást, figyelmet, vagyis szeretetet igényel. A betegekhez fordulva a pápa arról biztosítja őket, hogy mivel elfáradtak és megvannak terhelve, különösen magukhoz vonzák Jézus tekintetét és szívét. Jézusban lelnek előre a test és a lélek éjszakájában felmerülő nyugtalanságok idején, tőle érkezik számukra a fény a sötétség perceiben, a csüggedéskor a remény. Krisztus nem adott nekünk recepteket, de kínszenvedésével, halálával és feltámadásával megszabadít bennünket a rossz terhétől, írja Ferenc pápa, majd hozzáteszi. Az egyház egyre inkább arra törekszik, hogy az irgalmas szamaritánus, vagyis Krisztus szállása legyen. a betegek felépülését segítő munkába illeszkedik, az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, adminisztratív alkalmazottak, önkéntesek szolgálata, akik szakértelemmel tevékenykednek és érezhetővé teszik Krisztus jelenlétét, aki vigaszt kínál és magára vállalja a betegember sorsát, ápolva sebeit. Az üzenet negyedik pontjában a pápa az egészségügyi dolgozókhoz fordul. Minden diagnosztikai, megelőző, terápiás, kutatási, gyógyító és rehabilitációs beavatkozás a betegre irányul, ahol a személyi főnév mindig megelőzi a beteg melléknevet. Tehát cselekedeteiket szüntelenül összpontosítsák a személy méltóságára és életére, anélkül, hogy valaha is engednének eutanázia jellegű segített öngyilkosságra, vagy az élet kioltására irányuló aktusoknak, még akkor sem, ha betegség állapota visszafordíthatatlan. Az orvostudományok korlátozottságának és lehetséges kudarcának tapasztalatai szerint az egyre problematikusabb klinikai esetekkel és az aggasztó diagnózisokkal szemben az egészségügyi dolgozók arra kaptak meghívást, hogy megnyíljanak a transzcendentális dimenziónak, amely feltárja a szakterületük teljes értelmét. A pápa utal a Hittanő Kongregáció Donum Vitae 1987-es instrukciójára és Szent Második János Pál 1995-ben kibocsátott Evangelium Vitae kezdetű enciklikájára, amely leszögezi, hogy az élet szent és Istenhez tartozik, ezért sérthetetlen és elérhetetlen. Az életet fogantatásától haláláig be kell fogadni, meg kell védeni, tisztelni és szolgálni kell. Ezt követeli meg egyidejűleg mind az értelem, mind az Istenbe, az élet szerzőjébe vetett hit. Bizonyos esetekben az egészségügyi dolgozók számára a lelkiismereti jogból történő szolgálat megtagadás a szükséges választás, mert csak így maradhatnak következetesek az életre és a személyre mondott igényükkel, figyelmeztet rá a pápa. Felidézi azokat a helyzeteket, amikor a háború és az erőszakos konfliktusok az egészségügyi személyzetet és a betegek befogadásával foglalkozó struktúrákat veszik célba, illetve amikor a politikai hatalom saját javát előtérbe helyezve korlátozza az egészségügyi szakma helyes autonómiáját. Valójában senkinek semmi haszna nincs abból, ha megtámadják azokat, akik a társadalom testének szenvedő tagjait szolgálják. Ferenc pápa az üzenet utolsó pontjában felhívást intéz a világ minden kormányához és az egészségügyi intézetekhez, hogy a szolidaritás és szubszidiaritás elveit összeegyeztetve mindenki számára biztosítsák az egészségügyi ellátást. Köszönetét fejezi ki az önkénteseknek, akik a betegeket szolgálják, sok esetben pótolva a struktúrák hiányosságait, és a gyöngétség gesztusaival visszatükrözik Krisztus az irgalmas szamaritánus képmását. Végül Szűz Mária, a betegek gyógyítója oltalmába ajánlja mindazokat a személyeket, akik a betegség terhét viselik, hozzátartozóikkal és az egészségügyi dolgozókkal együtt. Mindnyájukat imáiról biztosítva küldi szívből jövő apostoli áldását. Interjú az iráni nunciussal. Ferenc pápa aggodalommal követi az amerikai-iráni konfliktus eseményeket. Amerikai dróntámadás végzett január 3-án pénteken Bagdadban Kászem Szulajmánival, az iráni forradalmi gárda Quds erőinek parancsnokával, valamint Abu Magdi al-Muhandisszal, az iraki népi mobilizációs erők elnevezési katonai szervezet egyik vezetőjével. A csapás személyesen Donald Trump amerikai elnök rendelte el. Az amerikai intervenció világszerte aggodalmat keltett. Az eset kapcsán a Vatikáni Rádió olasz adása interjút készített Leo Boccardi érsekkel, a Szentszék teheráni apostoli nunciusával, aki 2013. júliusa óta teljesít szolgálatot Irán fővárosában. A nuncius szerint az USA iraki támadását követően nagyon feszült a helyzet Iránban, és rakéták helyett a tárgyalások az igazságosság fegyvereit kell bevetni. A Washington és Teherán közötti helyzet kiéleződése az iráni külpolitika egyik kulcsfigurájának megsemmisítését követően aggodalmat keltett a Szentszéken belül. Ferenc pápa személyesen követi az események alakulását és imádkozik a békéért. Boccardi érsek telefonértesítése. A pápa tájékoztatta mindarról, ami az egész térségben és Iránban történik, Szulejmáni meggyilkolása után. Mindez aggodalmat kelt, és azt bizonyítja, hogy milyen nehéz a békeépítése, és milyen nehéz is hinni benne. A jó politika a béke szolgálatában áll, és az egész nemzetközi közösségnek a béke szolgálatába kell szegődnie, nem is csak a térségben, hanem az egész világon. Igen, ezekben az órákban nagy feszültség uralkodik Iránban. Mindenütt tüntetéseket tartanak, amelyeket erőszak megnyilvánulások is kísérnek. Arra kérdésre, hogy most ebben a feszült helyzetben mi a legfontosabb feladat, Boccardi nuncius így válaszolt. Olyan felhívás, amely a feszültség enyhítésére szólít fel. Mindenki tárgyalásra kell hívni, és hinni kell a párbeszédben, tudva, hogy a történelem tanítja, nem a háború és a fegyverek hozzák a problémák megoldását, melyek a világot sújtják. Hinni kell a tárgyalásban. Hinni kell a párbeszédben. Le kell mondani a konfliktusokról, és más fegyverekkel kell felfegyverkezni, a tárgyalások és az igazságosság fegyvereivel. Mit kell tenni ahhoz, hogy a tárgyalások és az igazságosság fegyvereivel tudjunk szolgálni? Továbbra is önfeláldozóan kell elköteleződni, illetve a nemzetközi közösség figyelmét a közel-keleti helyzetre kell irányítani. A helyzetet meg kell oldani, és ezért mindenkit közvetlenül a felelősségére kell emlékeztetni. Pacta sunt servanda, mondja a diplomácia régi szabálya, vagyis a szerződéseket be kell tartani. Ezt a jogot mindenkinek tiszteletben kell tartani. Amerikai történész konferencián foglalkoznak a Vatikáni Rádió és Filmtár történetével. Az Amerikai Történelmi Társaság január 3-a és 6-a között New Yorki konferenciáján áttekinti a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Filmtár, valamint a televízió és az egyház, továbbá a katolikus egyház katekizmusának történetét a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban. Az Amerikai Történelmi Társaság nemzetközi tanácskozásának egy részét New York mellett Chicagóban tartják. A Katolikusok, Média és Társadalom a háború után című szekcióülésen vitatják meg a Vatikáni két médiaintézmény történetének a II. Világháborúra eső részét. A nemzetközi történeti tanulmányok általános helyzetéről szóló konferencián a legjelesebb amerikai egyetemek, a Columbia, a Harvard és a Yale professzorai adnak elő. A tanácskozáson helyet adnak az Amerikai Történészek Katolikus Társulata 25. konferenciájának is. Három olasz előadója is van a nemzetközi konferenciának. Az általuk bemutatott témák között szerepel a Szentszék politikai és kulturális szerepe, az amerikai televíziózás megérkezése Olaszországba, a Vatikáni Rádió története, valamint a Vatikáni Filmtár története 12. Piusztól 23. János pápáig. Ókeresztény templomot tártak fel Etiópiában. Korai Axumi királyság megtérésének jele. Amerikai régészeti kutatócsoport több éves etiópiai ásatásait kísérte siker. feltártak egy eddig ismeretlen, bazilika formájú ókeresztény templomot az egykori axumi királyság területén, mely a legkorábbi, a szubszaharai térség eddig ismert keresztény templomai közül. A IV. Század elején emelt templom egyúttal annak is jele, hogy a kereszténység nem csak a földközi tenger partvidékén és a római provinciánkban terjedt, hanem Észak-Afrika keleti területein is, a mai Etiópia és Eritrea országaiban. Az amerikai régészeti kutatócsoport tagjai a baltimori Johns Hopkins, a washingtoni St. Louis és a washingtoni katolikus egyetem archeológusai, akik 2011-től végeztek feltárásokat Etiópia északi részén, közel az eritreai határhoz. Az értékes leletre az egykori axumi királyság fővárosától 45 kilométerre északra egy homokos és lakatlan magas földön találtak, Beta Samati közelében. A település etióp szemita neve beszédes, a közösség háza. Az axumi királyság a Krisztus előtti első században született, és a földközi tengert a Vörös tengerrel összekötő fontos szárazföldi út mentén feküdt jelentős kereskedelmi súllyal Róma és India, majd később Bizánc és India között. Az axumi királyság 8-9 századon át ellenőrzése alatt tartotta Észak-Kelet-Afrikát és az Arab-félsziget keleti részét, egykor még Mekkát is. A templom feltárása fényt vetett arra, hogy a kereszténység korábban megérkezett ebbe a szubszaharai térségbe, mint ahogy azt korábban tudni vélték. Jeruzsálemtől mért távolsága addig kisebb, mint a Róma-Jeruzsálem távolság. A különlegesség épp abban rejlik, hogy noha 3000 mérföldnyire fekszik Rómától, a Beta Samati templomot akkor átépítették, amikor Nagy Konstantin császár a 313-ban kiadott ediktumával, türelmi rendeletével a kereszténységnek polgárjogot és szabad vallásgyakorlatot adott, ami azt is jelentette, hogy a köztereken nyilvános templomokat emelhettek és szabadon folytathatták Isten tiszteleti tevékenységeiket. Meglepő a most feltárt ókeresztény templom bazilika formája, hiszen ez egyértelműen a konstantini fordulat római keresztény Isten tiszteleti épületformája. A feltárás során keresztény és pogány emléktárgyak is napvilágot láttak, köztük egy 5x8 cm nagyságú faragott fekete kődísz, rajta az egyenlőszárú kereszt kettős jelével és a tigrinya nyelven írt, tiszteletre méltó kifejezéssel, ami a keresztre, illetve a keresztre feszítettre vonatkozhat. Axum városa már a legkorábbi időkben kapcsolatba került az iszlámmal. Amikor Mohamed próféta 622-ben elmenekült Mekkából, lányát és vejét Axumba küldte, az axumi keresztény király oltalmába ajánlva őket. A velük érkezett menekültek közül többen később nem tértek vissza Arábiába, és az axumi királyság magas tisztségeit is elnyerhették. Az arab hagyományok szerint a király titokban felvette az iszlámot, míg az etióp emlékezet azt őrizte meg, hogy a muszlimok tértek át a kereszténységre. A 7. századtól az iszlám közel-keleti és észak-afrikai terjeszkedésével megindult az axumi királyság hanyatlása, amely a város gazdasági szerepének és lakosságának csökkenéséhez vezetett. Az etióp állam késő középkori újjászületésekor a központ délebre, a magas föld belső régióiba került át, Axum egyházi vezető szerepe azonban később is fennmaradt, mindmáig. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Thank you.
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.